Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Folytatjuk is a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-as frekvenciáján. Most mindenki elégedett, dőljön hátra, nyugodjon meg.
De mondd el akkor a hullámhosszat is, jó? Mert ezt többen régen is megírták. Nem is azt, hanem hogy mennyi?
A Millás 3,0591
méteres hullámhosszon
sugároz, annyi a 98,8 frekvencia. Köszönjük. Többek lettünk, nem tudom, hogy...
De miért 98,8?
Nem, ott rosszból indult ki a hallgató. Igen. Tehát nem 98,8 vagyunk.
Most én is igazi kesejűként
akkor...
csapjak le a hibára, mint ahogy ő az enyémre.
Hát akkor igen, persze.
Nem,
persze.
Nem vagyok én olyan.
Na, kérünk egy új számot 98,0-ból kiindulva.
Számoljuk csak ki pontosabban? Ez eddig csak egy közepes. Na, menjünk tovább.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
A Várkönyi Gábor autópiaci szakértőt előre hoztuk. Úgyhogy most főműsor időben fogjuk megfejteni.
Ezek
aztán remek rendezvény.
Nem főműsor időben voltunk.
Jó, a főműsor időnek is két fele van.
12 év után?
De, az főműsor idő.
Na jó,
mindig az a főműsor idő.
És főműsor idő B.
Most a főműsor idő
A. Igen.
A Gábor tudja, mit kell mondani.
Ugye? Egy diplomat a család sorja.
Tudod, mi lesz abból, ha én először kedveskedek?
Tudom. Már most aggódom.
Hogy sikerült az Automotive Summit? Én ott voltam.
Ott
jó volt.
És szerintem a
látta
legjobb.
Látta belőle. A cateringre nem lehet panasz, tényleg?
Na, ez lényeges.
Igen. Na, viccet félretéve. Tényleg azért mindenki, aki él és mozog, és valamiféle hangja, ismerettsége, ismerete van a magyar autóiparról, az ott volt tényleg, láttam a Line Napot. Hogy ment?
Szerintem...
Van-e remekül újdonság az autópiaci szakértőnek egy ilyen konferencia után?
Hát hogy ne lenne, hiszen ugye az a cél, hogy egy olyan konferenciát szervezzünk és találjunk ki, ugye itt újra bemondanám, hogy az Indomédiával, hiszen most már ők viszik tovább az Automotive Summitot, ami nem csak nekem, mert ugye ki vagyok én itt ebben a sorban, hanem az egész szakmának tudjon olyat adni egy nap után, amiért úgy érzik csúcsvezetők, hogy érdemes volt idézőjelben beáldozni erre egy teljes munkanapot. Azért ahhoz kell tudni valamit adni.
Az nem kevés egy csúcsvezetőnek egyébként ott eltölteni, bárhol eltölteni egy teljes
aki nap. Próbált már csúcsvezetővel interjút készíteni, és egy órás időintervallumért rimánkodni, az pontosan tudja.
Na hát ehhez képest itt ugye a hazai autóimportőrök, a hazai finanszírozók, a hazai teljes autós ökoszisztémának bármely tagját nézve csúcsvezetőit tudtuk felvonultatni, úgy, hogy még egyébként eljött Debrecen polgármestere is, aki ugye arról mesélt, hogy hogyan sikerült Debrecennek ezt a gigaberuházást, ami a BMW és a CATL együttesen elhozni, és hogy ennek milyen...
Miért az nekik mi közük volt már, mint az...
Hát elég sok.
Nem
hát
kormány szinten mennek ezek a döntések?
Nem csak. Hát az utána a régiós meg városi szinten egy nagyon áldász harc annak érdekében, hogy oda tudják vonzani azt az adott beruházást. Egyébként erről a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő vezetője is egy külön előadást adott, ami szerintem marha érdekes volt. De az én két kedvenc panelem,
na,
az abból az egyiket az András vezette. Ugye az arról szólt,
véletlen,
hogy...
Véletlen, aligha. Nem miattam volt egyébként, mielőtt még azt hitt. Hát, én csak egy hasznos villámhárító.
Lehetett tudni, hogy izgalmas nem lesz, és akkor csókosként megkaptad a panelt, értjük.
Na, de Gyurcsik Attila és Tatár Mihály, a két rendkívül jól tájékozott gazdasági szakember, szerintem egy olyan... ma már ritkán tapasztalható értelmes vitát folytatott egymással, ahol érvek és nem érzelmek ütköztek, és szerintem...
Egy egész másképp jött ki egyébként a világgazdasági kilátásokról. Ez a Kína-Amerika versengés gazdaságilag, érdekszférák mozgatása, Európai Unió tökölődése ezek közepette, tehát hogy így egy ilyen, igyekeztem így végigvinni az egész világgazdaságot, hogy értsük, hogy mibe próbál boldogulni a magyar gazdaság.
Na, és én azt szerettem
lopjuk.
Azt szerettem. Szerintem érdemes egyébként egyszer elhívni mind a kettőjüket ide az adásba.
Ja, Attilával azért szoktunk beszélni.
Igen, egy párosban az. Az Attila onnan is jutott eszembe, úgyhogy ezúton is köszönöm nektek a Millás reggeli inspirációját. Mert szerintem azok a jó viták, amikor az az alap megvan, hogy mondjuk mind a két fél a prognózist, vagy nem is a prognózist, a diagnózist, inkább így mondom, azt ugyanúgy állítja föl. Tehát, hogy ugyanaz a probléma alapja mind a kettő fejében, csak az egyik az egy ilyen, a másik meg egy olyan megoldást, vagy egy olyan látleletet.
Az mindig izgé.
Igen, ez, tehát amikor megvan az alap, amikor úgy vitatkoznak egymással emberek, hogy, és ilyen is volt természetesen az Automotive Summiton, hogy két egymás mellett éppen csak elpattanó világnézet nem tud kapcsolódni egymáshoz, hanem az egyik mondja az egyiket, a másik a másikat, és nincs az az alap, amin keresztül ki lehetne bogozni, az tud szórakoztató lenni. Uh-huh. És az is volt szerintem, de ez meg nagyon-nagyon hasznos
volt. Ez már a másik,
volt.
Amire célzol?
Nem, a másik kedvencem az pedig az a panel volt, amit azt hiszem említettem nektek még mielőtt elindult volna a summit, ami arról szólt, hogy szerintem bárki, aki manapság emberekkel foglalkozik, ügyfelekkel foglalkozik, kereskedelemben dolgozik, azt tapasztalja, hogy van egy viselkedésváltozás az embereknek a mindennapjaiban, pláne akkor, hogyha valami drága dologért adnak ki sok pénzt. Nem tudom, hogy te ott voltál-e még akkor, András, vagy már el kellett menned. A lényeg, hogy egy szakpszichológus és egy kereskedelmi igazgató beszélgetett.
Na, az lett volna még, amit meg kellett volna várnom, csak közben más dolgok voltak. Meg az utolsóról beszélj, az utolsó kerekasztalról beszélj, mert azt még előtte, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi lesz, végigolvastam a szereplők névsorát, és azt mondtam, hogy ez lesz a... A vezér beszélgetés az Automotive Summiton nagyon izgalmas részvevői névsor volt, és ezt tettétek tök utoljára.
Há persze, dramaturgiailag azt írja a végére. Igen. Ez
na,
nem
ott,
kérdés.
Ott mit sült ki? Egymás vérét vették a villanyautósok, és ahogy nem?
Nem. Róna Jegon vezetésével volt, aki szerintem nagyon jó kézben tartotta az egész beszélgetést, és engedte is, hogy egy kicsit tovább beszéljünk, mint ahogy eredetileg akartunk volna, mert hogy olyan nagy hév volt ebben a vitatkozásban, hogy érdemes volt tovább engedni a panelt. Itt Wachtler Tamás, a Porsche Hungária vezetője, Együtt Tibor, a Mazda Motor Hungary vezetője, Hanula Barna, professzor, doktor, akit nem nagyon kell bemutatni ugye a hazai autós közönségnek, hiszen egy olyan szakember, egy olyan világszinten elismert szakembere a motorfejlesztésnek, és egyébként nem csak a belső égésű motorfejlesztésének, hogy kevés nagyobb élő legenda van szerintem jelenleg a magyar autós szakmában. Bazsó Gábor és én, ez volt a felállás, és ugye itt könnyen ki lehet találni, hogy van egy erősen a villanyautózás szemszögéből elkötelezett vélemény csokor, meg van egy szerintem egy kicsit...
Hogyan jellemeznéd magadat, magatokat?
Hát én ugye valahol természetesen a közepe felé vagyok úgy, hogy én elismerem és elfogadom, hogy az elektrifikáció az egy olyan része az autóiparnak, ami meghatározó lesz a következő időszakban. Én továbbra is azt gondolom, meg mindig is azt gondoltam, hogy ez tiltásokkal, meg ilyen jellegű represziókkal, amiket az EU csinál, nem jól kezeljük, és a saját gazdaságunkat tesszük ezzel tönkre. Egyébként erre ráfűzve volt egy nagyon jó mondata Tatár Mihálynak, hogy a...
Stratégia.
Hát Kínában ugye a zöldülés az a gazdaságért van, Európában a gazdaság van a zöldülésért, és ez ugye, ez elég jelentős különbség.
Ez jó.
Meg tényleg az én panelemben, vagy az én kerekasztal beszélgetésemben nekem az jött le, és mind a két szakértő egyetértett ebben, hogy az a baj ebben az egész gazdasági átalakulásban, hogy szemlátomást az Unió nem stratégiát gyárt, hanem szabályoz.
Igen.
És azért ezt most egy kicsit tudom, hogy mindenki autóba ül, meg kávézik, meg minden, ezt üljünk le és gondoljuk át, hogy ez azért elég komoly különbség, hogy szabályozunk, vagy elkezdünk azon gondolkodni, hogy mihez kezdjünk mondjuk az autóiparra. És az a furcsa, hogy egyébként a Stellantis meg a, ide írtad nekem a felkészítőbe, hogy erről ma beszéljünk, hogy a Stellantis meg a Renault vezére is pont ugyanezt.
Persze.
De döntsük el, hogy most akkor hogy megy ez, lesz-e zöld átállás, és akkor milyen módon lesz, és stb. És ne kezdjünk el széndioxid grammokon vekengeni, és fél évente újra gondolni.
De itt ennek a villanyos beszélgetésnek az, ismét az volt, hogy a villanyfanok azok valahol én eddig ezt tapasztaltam, hogy ők nagyjából a fogyasztást meg konkrétan egy kicsit szűk körűen nézik a költségeket meg a szennyezést, és akkor igazából a tágabb spektrumról, körülményekről annyira nem tudomást véve fanatikuson rajonganak, és ebből indulnak ki, és ebbe a buborékba nehéz belepöckölni, vagy bele szurkálni kívülről. Itt is ezen ment a vita, vagy azért voltak markáns gondolatok.
Elvégzett helyettem a kemény melót.
De tényleg, mert ugye ez volt tényleg?
Ne, én ezt még így sem merném jellemezni, én annyit mondok, hogy annyit úgy mesélném el ezt a történetet, hogy nyilván van egy érthető módon erős hitrendszer az egyik oldalon,
okay.
Amit nagyon nehéz challenge-elni.
Én ezt sem értem. Megint nem etimológiai vitát akarok lefolytatni, de gazdasági kérdésekben most a milyen autót gyártsunk, az gazdasági kérdés, nem stratégiai értelemben kérdezem. Ott mi helye a hitnek?
Hát az, hogy én a jó szándékot feltételezem ebben, én még akkor is, hogyha nagyon sokszor mondjuk pont ez a típusú hitrendszer, ez keményen belém szokott állni a saját oldalamon is, vagy ezeknek a hiteknek a képviselői, de feltételezzük a jó szándékot, ők azt gondolják, és értem is a mögöttes mozgatórugókat, hogy egyszerűen van egy valójában bizonyos körülmények között jelentősen tisztább formája a mobilitásnak, amit mindenáron érdemes lenne elérni. Én ezt bizonyos körülmények között meg tudom adni, csak én meg az már amellett érvelek, ami Hanula Barnának is szerintem alapvetően a nap végén általában a legfőbb mondani valója, hogy vannak gazdasági realitások, és azt, hogy mennyi pénzt költünk el valamire, és abból mit tudunk kihozni, ha már a környezetvédelem a lényege a kérdésnek, azt nem kéne úgy, ahogy van, elfelejteni mindig. Tehát, hogy a jó szándék és a gazdasági realitásnak valahol...
Igen, csak most csak a muszáj Gede Balázsá változnom, erre nincs időnk.
Ja, értem. Jó, hát...
De egyébként ez felmerült? Mert hogy lehet vitatkozni, hogy milyen a technológia, de úgy vitatkozunk ezzel, mintha 50 évünk lenne, és nem 15.
Mi az a kiinduló pont, hogy csak és kizárólag környezet és zöldülés, akkor lehet, hogy máshogy jön ki a matek is, és a gazdasági matek is.
Igen, de én ugyanezt tudom mondani, hogy ha ennyire nincs erre időnk, és ennyire ez a központi téma, akkor meg ne azzal szórakozzunk már, ami a legkevésbé hatékony elköltése a pénznek. Szerintem. Ez egy kicsit erről is szól, meg arról is, hogy ami megint csak benne volt a ti előadásotokban, hogy az egyik függőséget lecseréljük egy másik függőségre. Azt értem, hogy a lehető legjobb lenne, hogyha olajjal keveset kéne foglalkoznunk, csak azért ez egy utopisztikus gondolat, ez nem nagyon valószínű, hogy belátható időn belül le fogunk szakadni az olaj alapú gazdaságról.
És nem a járműipar miatt, hát mondjuk.
Pontosan. Az meg, hogy ugye egy olyan technológiára kényszerítjük magunkat, aminél pedig tulajdonképpen a nap végén egyetlen egy gazdaságnak a jó indulatától fogunk függeni, ez pedig a kínai. Uh-huh. Ez szerintem a mi mozgásterünket jelentősen csökkenti, és hogyha az ember vállalkozói meg cég tulajdonosi szemmel nézi a világot, akkor azért a risk management meg a mozgástérnövelés az valahogy mégis mindig a homlok terébe kéne, hogy legyen az embernek, szerintem. Úgyhogy ilyen jellegű dolgokról volt szó, és szerintem...
És paprikás volt a hangulat?
Figyelj, nem azért mondom, mert én ott voltam, hanem ritka az olyan konferencia, és ezt beszéltük az ebédszünetben Gáborral, ahol tényleg valid. Tehát nem ez a kiálló, a szponzor elmondja az elmondat, jön a következő, ő is elmond általánosságokban beszél. Én teljesen megütköztem például rögtön a nyitó előadásokon, hogy így in medias res bele, az MVM. Tehát nem azt mondta, hogy csoportunk Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb energetikai vállalkozása, 63215 leányvállalatunk van. Nem ilyen jellegű beszélgetés volt, hanem direktbe erre a problémára fókuszált, hogy az energiaigénye ennek az egésznek.
Mindezt úgy, hogy Bacsa György ugye MOL vezetőjeként megnyitotta a konferenciát, és megint egy annyira ütős előadást tudott szervírozni, ami szerintem elgondolkodtatásra kell, hogy késztessen mindenkit.
És nem volt benne például a Mohu, mert ugye ezt is szokták mondani, hogy Mohu, meg nem tudom, tényleg a járműiparra fókuszált, és hogy a MOL hogyan látja ezt az egész dolgot. Tehát
de kimondottan szempontból... az utolsó, mert azt gondolom, hogy itt utaltál arra, hogy azért nem véletlenül raktátok a végére, tehát a villanyos rita, emelt hangszín, minden, kiabálás is, vagy mennyire érzelemdús.
A címe ennek ugye 2035-ös sztori volt, tehát hogy ki hogy áll ez a kérdéshez, és nyilván ez egy érzelemdús történet, szerintem, mert ha valakinek az a meggyőződése, hogy ez az egyetlen egy út, és minél gyorsabban ezt kell elérnünk, és ha más nem, akkor rendeleti útunk, aki kényszerítenünk, akkor értelemszerűen üdvözli ezt a típusú politikát, amit az EU ebben a kérdésben folytat.
Hát de éppen kezd kijönni belőle.
Hát igen, csak ahogy ezt mindennel csináljuk itt Európában az elmúlt egy-két évtizedben, semmire, na most kétszer is végletekbe estem, de tényleg így valahogy az én fejemben ez így van összerakva, hogy egyszerűen nincs meg az, hogy ha valamit elrontottunk, akkor kiállunk, és akkor azt mondjuk kerek perec, hogy ez már pedig így
jó,
ebben
de Gábor,
a formában.
Ez politika, ezt ne is
vár. De figyelj, azért a Drági
jelentős,
ez benne volt.
A Drági jelentősre is beszéltünk egyébként az én kerekasztalomra, és mondták, hogy egy bankár. Egy jegybankár, és sikerült egy olyan stratégiát lerakni, ami annyira udvariasra sikerült, hogy talán nem is ijesztette meg kellőképpen.
És az mások szerint meg meglepően radikális, hát, ahhoz képest, ami az EU-ban folyik. Hát most így...
Szerintem azért az, ami a Drági jelentésben benne van, az csak az nem érti, vagy az nem tudta eddig, aki tényleg háttal ül a falnak. Tehát, hogy ez tök evidens, amit leírt, és a Drági jelentése nekem személy szerint, és itt most egy kicsit a politológusi nemet veszem elő, az a bajom, hogy azért a Drági az nem kicsi részben felelős ezért az egészért. Tehát ez olyan, mintha én leírnám azt, hogy 15-20 évvel ezelőtt, amit én elcsesztem, az miért van elcseszve?
Vissza fogom hallgatni a 15-20 évvel ezelőtti futóműrovatokat. És...
Most LKB elnökként veszed elő, hogy felelős ezért? Hogy...
Alapvetően,
hát
mint egy
elég
mint
szűk
európai...
monetáris döntéshozói pozíció, az nem lehet a nyakába varni
egy európai
struktúrális problémákat.
Gazdasági felső vezető.
Így van. Tehát a vezetői elitnek a része.
Hát én alapon, gyakorlatilag senki nem szólhatna.
Jó,
egyébként is próbálhatna pontosan reformokat csinálni.
Egyébként, mert lassan leperg az időnk, egy összefoglalót légy szíves, hogy te szerinted most ennyi szakértőt végighallgatva, egy napon keresztül töményen csak az autóiparról beszélve, minden aspektusát, ágát, bogát megvitatva, mik az esélye az európai autóiparnak? Benne a magyar, mert ugye részei vagyunk, itt van egy csomó gyár, meg itt lesz egy csomó akkumulátorgyár, ami azoknak termel, akik autót gyártanak elsősorban.
Igen, meg ugye jön a termelés áthelyezés még erősebben Nyugat-Európából. Ezekről is szó volt, hogy mi itt nekünk az esélyünk, és szerintem a legijesztőbb az meg ugye pont, amit Gyurcsik Attila is mondott, és amit érzékel is szerintem az ember egy kicsi távollátással, hogy a nagy kérdések azok nem itt fognak eldőlni. Tehát, hogy vannak bizonyos konstellációi a jövő politikai helyzeteit tekintve, kicsit körmönfontan megfogalmazva, aminek a lényege az, hogy ha A vagy B irányba dől el a dolog, akkor egyik esetben behúzhatjuk a nyakunkat, és várhatjuk, hogy elvonuljon fölöttünk a vihar, aztán majd megnézzük, hogy mi marad belőlünk. A másik esetben meg lehet, hogy semmi. Tehát, hogyha itt mindenki mindenkiről leválik, és mi itt vagyunk a semmi közepén, egy légüres térben, akkor nem sok mindent tehetünk a gyárainkkal, meg semmivel, mert akkor lehet, ez az egészet így a hiába valóságnak ment. A másik oldal meg az, hogy ha megmarad ez az integrál dolog, és ténylegesen valahol a kapuja tudunk lenni két világnak, akkor meg marha jól is tudunk járni. Szerintem ez a kitekintés lényege. Az meg nyilván, amikor különböző panelekben különböző gyártók képviselői beszélgetnek, az nagyon szépen lejön, hogy van, aki egy értelemszerűen egy emelkedő pályán van, tehát egy új belépővel, kínai márkákkal, ahol egyenlőre úgy tűnik, hogy van pénz arra, hogy marketinget és hálózatot és bármit építsenek, és olyan letűnőbben lévő, vagy nehezebb helyzetben lévő márkákkal, amelyeket megszoktunk az elmúlt sok évtizedben, de most azért látszik a hírekből, meg a modellpalettából, meg bármiből, hogy azért a szekér inkább lefelé tart. Más perspektívából nézzük, más perspektívákból nézik ugyanazt a, azt a kérdést. És szerintem ez nagyon szépen kijött ezen az egész konferencián, úgyhogy én még most is fel vagyok villanyozva.
Hallgató érdeklődés. Sőt, többes számban érdeklődnek, hát nem tudtak róla.
Lehet-e valahol visszahallgatni? Én is ezt kérdeztem.
Én úgy tudom, hogy egyébként nem, mert hogy nyilván az a cél, hogy mindenki eljöjjön, de azt tudom vigaszként mondani, hogy jövőre is megrendezzük, jövőre is szakmai szempontból hasonló színvonalat szeretnénk, vagy legalábbis mindig egy kicsit jobbat, még ennél is.
Majd
és
akkor
lehet, hogy a helyszín is nagyobb lesz, és akkor még többen el tudnak jönni, mert egyébként közel telt ház volt.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Gábor, jó pihenést a konferencia után, jövő héten folytatjuk veled, köszönjük.
Köszönöm.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
No kérem, akkor aranyköpés rovatunk. Mindig attól választunk egy aranyköpést, aki éppen a születésnapját ünnepli híres emberek közül. 1859-ben, május 22-én született a Sherlock Holmes alakját megformázó Sir Arthur Conan Doyle, brit orvos író, Nyelvleckék Andrással. Ugye nem helyesen mondtam az Arthurt, mert hogy magyarok vagyunk, meg lehet írni, hogy hogyan mondjam. De a lényeg, hogy ő mondta egy ízben, soha nem lehet előre megmondani, hogy valamely egyes ember mit fog tenni, de a legnagyobb határozottsággal megmondható, hogy bizonyos számú ember mitévő lesz. Az egyéniségek váltakozók, de az átlagok állandók, mondta ő. Mélyen egyetértünk.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
No kérem, akkor most gyors témaváltás következik, mert hogy jön az ESG Summit nevű rendezvény, aki lemaradt az Automotive Summitról, most vigasztalódhat az ESG Summittal, május 28-án lesz ez az akváriumban. Erről, vagy ennek kapcsán fogunk beszélgetni Rimóci Oszkárral, a Mégis Kollektíva alapító és aktív csapattagja, fenntartató vállalkozás fejlesztő lehetőség teremtő. Ez az ő titulusa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, a témánk pedig egy újabb meglehetősen idegenül csengő kifejezést emelünk most a köztudatba, ez a The Daring Self Project. Ez arra buzdít, hogy merj az értékeid szerint és a társadalmi, valamint ökológiai felelősséget szerint létezni. Vezetőként, vállalkozóként, katalizátorként akár, de magánemberként is. Az első kérdés adódik, lehetséges ez egyáltalán?
Én azt gondolom, igen.
Mert bizonyos főleg, szempontból hogyha... szembe kell menni az árral.
Hát nem bizonyos szempontból, gyakran minden szempontból azt érzi az ember. De hogyha azokra az emberekre gondolok, akik itt vannak gyakran körülöttem, és akik már elmentek a falig, és kipróbálták, hogy milyen nem az értékeit szerint élni, akkor szerintem ők azt mondják, hogy igen, lehetséges, sőt, szinte kötelező lenne, még akkor is, hogyha most árral szemben úszásnak tűnik.
Na, mi is pontosan ez az érték szerint élés?
Hát itt én azt értem alatta, hogy egyfelől abban a környezetben, azokkal az emberekkel, és azokat a dolgokat csinálod, amiről azt gondolod, és azt érzed, hogy azt a belső diktálja, mondjuk egy példát, mondjuk, ha te azt gondolod, hogy az igazságosság az egy ilyen nagyon fontos érték a te életedben, akkor úgy alakított ki az üzleti modelledet, hogy azoknak a közösségeknek a számára is befogadható legyen a szolgáltatásod, vagy a terméked, akik számodra fontosak. És például.
Oké, ez egy nagyon érdekes dolog, de hogy ez nem, hogy mondjam, nem okozhat esetleg meghasonlást? mert hiába próbálok én mondjuk igazságosan élni, ha a világ nem igazságos vagy, rájövök arra, hogy amit én igazságosnak gondolok, az lehet, hogy nem is az. Most ezek ilyen nagyon filozófikus fejtegetések, de szeretnénk közel hozni a hallgatókhoz ezt a mozgalmat.
Hát nem is filozófikusak szerintem, hanem így egy gyakorlatban éljük azt, hogy szemben úszunk az árral. Nekem az a hitrendszerem, hogy egy ilyen változás közepén vagy az elején vagyunk, hát ezt majd a történelmészek eldöntik később, és hogy itt pedig szerintem az egy velejárója, hogy még azt érzi az ember, hogy kevesebben vannak azok, akik tényleg szembe mernek menni az árral, vagy az értékeik mentén működnek. Uh-huh. És hogy ezért is érzi az ember azt szerintem ilyenkor, hogy lehet, hogy egyedül van, vagy nem találja meg a megfelelő közösségét, de nagyon gyakran ott tényleg, ahol már valamilyen erősebb trauma történt, ott nagyon sok olyan emberrel tudsz találkozni, akik már meggondolták magukat.
Ezt nem az anyagi lehetőségek korlátozzák, hogy úgy éljünk?
Anyagilag azért mondtam pont az üzleti modellnek a példáját, mert hogy szerintem lehetséges olyan üzleti modelleket kialakítani, hogyha mondjuk a vállalkozó oldalról nézed.
Hát az is anyagi lehetőség végül is, mert akkor valahol ezt úgy lehet érzékelni, hogy a profit marzsából mond le az ember.
Igen is, meg nem is. Mondjuk az egyik ilyen jó példa szerintem akár a Patagónia, vagy a Toms, hogyha külföldi példákat akarunk venni, hogy a Tomsék azt csinálják, hogy ugye ez egy cipő márka, és hogyha veszel egy cipőt, akkor ők adnak egy másikat, egy olyan családnak, gyermeknek azt hiszem pontosan, aki nagyon-nagyon rászorul, hiszen nincs neki mondjuk egy darab se. És ugye ezt ők belekalkulálják az üzleti modelljükbe. De persze azt is eldöntötték, hogy nem feltétlenül 40 darab Teslával szeretnének hazamenni, hanem inkább az a fontos nekik, hogy ez a rászoruló gyermek is jól legyen körülöttük. Hát ez egy elég jó brand.
És fontos nyilván, hogy a vásárlók is ezt elfogadják, mert végül is végső soron ők is finanszírozzák ezt a jó célt, akik ezért magasabb árat adnak a termékekért, nem?
Hát na, és hogyha nézed a következő generációt, az új generációt, ott pedig szerintem már egyre fontosabbak lesznek ezek az értékek, hiszen nekem is van két gyermekem, és látom rajtuk, hogy teljesen másképp gondolkodnak már, mint ahogy mi, és hát ők mindjárt itt vannak a vásárlóközösségedben. Uh-huh. És mint ugyanúgy váltogatják szerintem a szolgáltatókat, vagy a portékákat maguk körül, mint ahogy a munkahelyeiket. Ezek keresik azt, ahol ők találkoznak az értékrendjükkel.
Ez nem járóhatatlanul együtt egy gazdasági modellváltással lesz? Azért kérdezem, mert hogy eddig ez volt, hogy minél olcsóbban, minél hatékonyabban, minél nagyobb mennyiségben gyártsunk valamit, minél olcsóbban adjuk azt a fogyasztónak, mert így dől el a verseny. Na most, ha valaki azt mondja, hogy beemel nem piaci szempontokat is az üzleti működésébe, ott a tulajdonossal és vagy a részvényesekkel lesz összeütközése. Tehát, hogy itt az egész ökoszisztémának, sőt lehet, hogy a beszállítóival is, üzletfeleivel is lesz összeütközése, tehát én azt feltételezem, hogy ez egy egész ökoszisztémának kell megváltozni. Ahhoz meg, hogy ez megváltozzon, rengeteg embernek kell ugyanazt gondolnia.
Vagy legalábbis kellőképpen soknak ahhoz, hogy elinduljon a hullám. Uh-huh. Szóval de szerintem is ez egy ökoszisztémaváltás, de hát a történelemben nem egy ökoszisztémaváltás történt. Itt meg szerintem már azért nem kevesen látják, hogy mind a természet, mind a közösségeink, a társadalmunk az nem biztos, hogy a jól létben van. Ebbe bele sem mennék mélyen, hiszen ott van mondjuk rá az ESG, ami mindjárt következik, ahol nagyon sokat fogunk erről beszélni. De hogyha ezt látjuk, akkor kimondhatjuk azt is, hogy igen, a gazdasági modellünk egy ilyen elég fontos okozója annak, ahol most tartunk, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megváltoztassuk. Uh-huh. De persze az ember meg alaptermészetéből fakadóan nagyon-nagyon nehezen változtat, hiszen a változás az a komfortzónából történő kilökése önmagunknak, de hát enélkül meg ugyanezt a lejtőt fogjuk magunk előtt még inkább uh-huh. meredekké tenni.
Mennyire nehéz ezekről beszélgetni a bozót harcban, az üzleti bozót harcban tevékenykedő kis és nagy vállalkozók előtt. Nem kapod meg azt, hogy jaj, hagyjatok már ezzel, hát jó dolgotokban, azt se tudjátok, mit csináltok, hát van nekem elég bajom a fizetésekkel, a beszállítókkal, az árfolyam növekedéssel, a rezsi elszállásával, stb. Stb.
Hát dehogy nem. De hát ez, ezért mondtam azt, hogy belejárója a változásnak, meg a, meg a koraiságnak az, hogy még kevesen vagyunk. Tehát amikor tudom, elindult a digitalizáció, akkor is az történt, hogy, hogy jé, hát jó, nekem a papír, minek ide egy Excel, majd kiszámolom kockás papírral. Szóval ugyanazt a, ugyanazt a folyamatot kell szerintem most, most meg, megélnünk, csak egy teljesen másik vektor, vektor van előttünk.
Oké. Milyen szerepe van az ilyen és ehhez hasonló trendek felerősítésében mondjuk egy ilyen konferenciának, mint az ESG Summit? Nem, nyilván nem konferenciákon dől el a világ sorsa, pláne nem Magyarországon, de javíts ki, ha tévedek.
Hát szerintem sem. Az biztos, hogy, hogy ahhoz, hogy egy kritikus tömeget ugye elérjen, vagy elérjünk, ahhoz, ahhoz közösségeket érdemes és szükséges is létrehozni, hiszen hát ők tovább fennmaradnak, és együtt sokkal többre vagyunk képesek, csak hogy ilyen közhelyeket durogtassak. És szerintem ezt tudja katalizálni egy, egy ilyen konferencia, és főleg akkor, hogyha, amiért én nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha mást tud mondani, és máshogy szeretné azt mondani, mint ahogy ezt az ESG Summitot is például összeraktuk. Mert ugye azt mondjuk, hogy ne egy N+1 konferencia legyen, ahol csak bólogatunk, hanem pont ilyen kérdésekről, amiket most felvetettetek, azokról vitázzunk kultúráltan.
Oké. Jó, hát akkor május 28-án az akváriumban ESG Summit 2025, te is ott leszel, és akkor gyanítom ezt a The Daring Self Projectet jobban ki fogjátok fejteni. Köszönjük szépen, sok sikert a tanácskozáshoz.
Köszönjük szépen. Szervusz. Boldog minden. Sziasztok.
Az elmúlt percekben Rimóczi Oszkárral beszélgettünk, a Mégis Kollektív alapító és aktív csapattagjával, fenntartható vállalkozás fejlesztővel, lehetőség teremtővel.
Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
Millás reggeli.
No, kérem
na,
szépen.
Nézzük, mit írnak a hallgatók,
mit
ugye?
Mit írnak, igen.
Keresem az 50 éves hallgatónak az üzenetét, de azt most éppen nem talán, pedig ők mindenképpen szeretnénk köszönteni. Nagyon mókás, hogy hallgató elküldte a grafikonját, a futó grafikonját. Na, mikor ment a Proud Mary, és akkor ott a 635-ös, 641-es kilométerek közé beficcent egy 544-es.
Hát nem őt... tudom mire vélni a 2 és a 3 kilométer közötti drasztikus és megmagyarázhatatlan teljesítmény csökkenés.
Hát ennyire pörgette föl a zene. Úgyhogy tök jó. Hát meg az is, hogy futás közben is minket hallgatsz, az külön. Köszönjük és örülünk neki. Azt mondja, hogy... Várjál csak a közlekedési. Bocsát, elveszek.
Az Árpád híd felhajtón baleset Pest felé, ezt írta néhány perccel ezelőtt a hallgató. Ott van fent
azt legfelül. Azt keresem, azaz, igen, ott igen, igen, igen.
Ne pörgess felfelé, lefelé pörgess, Gabi. Ne azt, ne az egész alkalmazást, hanem csak azt az üzenetet. Köszi. Árpád híd felhajtón baleset Pest felé. Elmondtam, igen.
Jó, akkor nézzük... Bár nincs szülinap... Nem.
Annyira szórakoztató, mikor a rádióban Ács Gábor épp keres valamit, és nem történik semmi.
Elveszek az
mindegy,
Gabikám,
lesz időd,
keresek.
Itt van. Szóler Andi mond híreket, és ez alatt
kikupálom
meg tudod találni
alatt.
A hallgatót, akit méltóképpen fel fogunk köszönteni. Biztos is.
De még egy... Nem, menjünk tovább.